Krisztustól. Amen.
Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 32. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 32. Zsoltárunk így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bévet kegyelmébe. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 220. dicséretünket lapozzuk fel. A 220. dicséretünket, és énekeljük el végig mind a 7 versével. Az első vers így kezdődik: Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. 220, mindegyik versével énekeljük. tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Mózes első könyvéből olvassuk, a 37. rész 12. versétől a 36. versig. Mózes első könyvének 37. részében a 12. verstől így olvassuk Isten írott igéjét. Mikor pedig az ő bátyai elmenének Sikembe, hogy az ő atyuk juhait őrizzék, mondta Izrael Józsefnek, a te bátyáid, avagy nem Sikembe legeltetneké, jössz te, és én hozzájuk küldelek téged. Ő pedig mondta, imhol vagyok. És mondta néki, menj el, nézd meg, hogy s mint vagynak a te bátyáid és a juhok, s hozz hírt nékem. Elküldé tehát őt Hebron völgyéből, és méne Sikembe. Elő találá pedig őt egy ember, mikor a mezőben bolyong vala, és megkérdé őt az az ember mondván, mit keresz? És mondta, az én bátyáimat keresem, kérlek, mondd meg nékem, hol legeltetnek. És mondta az ember, elmentek innen, mert hallám, hogy mondák, menjünk Dótánba. Elment azért József az ő bátyai után, és megtalálta őket Dótánban. Mikor távolról meglátták, minek előtte közel ért volna hozzájuk, összebeszélének, hogy megölik, és szólának egymás között. Imhol jő az álomlátó. Most hát gyertek, öljük meg őt, és vessük valamelyik kútba, és azt mondjuk, hogy a fenevad ette meg, és meglátjuk, mi lesz az ő álmaiból. Meghallá pedig Rúben, és megmenté őt kezükből, és mondá, ne üssük őt agyon. És mondá nékik Rúben, ne ontsatok vért, vessétek őt ebbe a kútba, mely itt a pusztában van, de kezet ne vessetek rá, azért, hogy megszabadítsa őt kezükből, hogy visszavigye atyához. És lőn, amint odaére József az ő bátyaihoz, letépték Józsefről az ő felső ruháját, a cifra ruhát, mely rajta vala. És megragadák őt, és beleveték a kútba. A kút pedig üres volt, nem volt víz benne. Aztán leülének kenyerezni, és felemelék szemeiket, és látták, hogy íme egy izmaelita karaván jő Gileádból, és azoknak tevei visznek vala fűszerszámot, balzsamot és mirhát, menvén, hogy alávigyék Egyiptomba. És mondta Júda az ő atyafiainak, mi haszna, ha megöljük a mi atyánk fiát, és eltitkoljuk az ő vérét? Gyertek, adjuk előt az izmaelitáknak, és ne tegyük rá kezünket, mert atyánk fia, vérünkből való ő. És hallgatának rá az ő atya fiai. És menének arra Midiánit a kereskedő férfiak, és kivonák, és felhozák Józsefet a kútból, és eladták Józsefet az izmaelitáknak 20 ezüst pénzen. Azok pedig elvitték Józsefet Egyiptomba. És visszatért Rúben a kúthoz, és íme József nem volt a kútban. Megszaggatta ruháit, és megtért az ő atya fiaihoz, és mondta, nincsen a gyermek, és én... Merre menjek én? Akkor vevék a József felső ruháját, és leöltek egy kecskebakot, és belemárták a felső ruhát a vérbe, és elküldék a cifra ruhát, és elvivék atyukhoz, és mondának, ezt találtuk, ismerd meg, fiad ruhája-é vagy nem? És megismeré azt, és mondta, fiam felső ruhája ez, fenevadette meg őt, bizony széjjel szaggatta Józsefet, és megszaggatá Jákob ruháit, és zsákba öltözék, és gyászolá az ő fiát sokáig. Felkeltek pedig minden ő fiai, és minden ő leányai, hogy vigasztalják őt, de nem akart megvigasztalódni, hanem mondta, sírva megyek fiamhoz a sírba, és siratá őt az atya. A midiániták pedig eladták őt Egyiptomba, Potifárnak, a fáraó főemberének, a testőrök főhadnagyának. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük néked, hogy magasztalhatunk téged a te irgalmasságodért. Köszönjük néked, hogy az ének szavaival is már ezért dicsőíthettünk téged, és most az imádság szavaival is kegyelmességedért, bűnbocsátó szeretetedért magasztalunk. Köszönjük néked, hogy valóban a Krisztusért, a te drága fiadért megbocsátottad a mi bűneinket. és megbocsátod a mi bűneinket, amikor eléd jövünk, hogy megvalljuk azokat. Köszönjük néked, hogy a te kegyelmed elég minden bűnünkre, minden vétkünkre. Köszönjük, hogy te teremtesz bennünk tiszta szívet, amely által veled kapcsolatba lehetünk, amely által téged hallhatunk, téged megismerhetünk, hozzád szólhatunk, téged segítségül hívhatunk, mely által más életet élhetünk. Köszönjük te néked, hogy te adsz nekünk halálhelyet, életet a te bocsánatoddal együtt, hiszen bűneink jutalma, megérdemelt büntetése a kárhozat lenne, de azokat, amikor elveszett tőlünk, akkor megmentesz ettől is. Sőt, felruházol minket a te drága életeddel, az örök élettel, a veled való drága közösséggel. Köszönjük te néked, hogy dicsőíthetünk most ezért téged, mint olyan emberek, akik ezt nem érdemeljük, sőt, abszolút egyáltalán nem érdemeljük, soha életünk egyetlen pillanatában sem. De köszönjük néked, hogy mégis így bánsz velünk, atyánk, Krisztusért, a te drága fiadért. Kérünk téged, hogy most irgalmasságodból szóljál hozzánk, és nyisd meg előttünk a te igédnek drága titkait, add, hogy értsük, sőt, add, hogy hihessük, sőt, add, hogy követni tudjuk mindazt, amit ma is a szívünkre helyezel. Segíts, hogy így tudjunk dicsőíteni téged, a hallott, a megértett, az elhitt és a követett ige által. Segíts, hogy valóban magasztalásodra lehessen a mi életünk, azzal, hogy követjük a te igéidet. Kérünk téged, áld meg a szívünket ebben az órában, segíts reát figyelnünk, segíts bizalommal fogadni, amit elkészítettél nekünk. Megköszönjük néked az elmúlt hetet, köszönjük, hogy minnyájunkkal vele voltál a maga helyén, a maga feladataiban, dolgaiban. Dicsőítünk téged gondviselő kegyelmességedért is. Köszönjük, hogy magasztalhat és dicsőíthet a szívünk, és így figyelhetünk reád. Amen. Ige hirdetésre készülve, testvéreim, a 197. énekünk harmadik versét énekeljük. A 197. énekünk harmadik versét, ami így kezdődik: gerjeszt fel igédnek szerelmét lelkünkben, Szent Lélek Istennek szentségét szívünkben.
Gerjeszt fel igét,
tiszteletünk alapigéjét Mózes első könyvéből olvassuk, a 45. rész első 15 verséből. A hosszabb ige szakaszt alázattal, figyelemmel leülve hallgassátok meg. Tehát Mózes első könyvének 45. részében az első 15 vers így szól hozzánk: és nem tartóztathatá magát tovább József mindazok előtt, akik körülötte állának, és felkiálta: vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marad a senki nála, mikor megismerteté magát József az ő atyafiaival. És hangos sírásra fakadt, úgy, hogy meghallák az Egyiptom beliek, és meghallá a fáraó háznépe is. És mondta József az ő atyafiainak: én vagyok József, éle még az én apám, és nem felelhetének néki az ő atyafiai, mert megrettentek tőle. Mondd azért József az ő atyafiainak: jöjjetek közelebb hozzám, és közelebb menének. Akkor mondd: én vagyok József, a ti testvéretek, kit eladtatok Egyiptomba, és most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött el engem az Isten előttetek. Mert immár két esztendeje, hogy éhség van-e földön, de még öt esztendő van hátra, melyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy műveljem a ti megmaradástok a te földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldtetek azért engem ide, hanem az Isten, aki engem a fáraó atyává tett, és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé. Siessetek, menjetek fel atyámhoz, és mondjátok neki, ezt mondja a te fiad József. Az Isten engem egész Egyiptomnak urává tett, jöjj le, én hozzám, ne késsél. És Gósen földjén lakozol, és én hozzám közel leszel, mint te, mint fiaid, mint fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, és mindened, amit van. És eltartalak ott téged, mert még 5 esztendeig éhség lesz, hogy tönkre ne juss te és háznéped, és semmi, amit van. És ímé a ti szemeitek látják, és az én atyám fiának, Benyáminnak szemei, hogy az én szám szól hozzátok. Beszéljétek hát el atyámnak minden én dicsőségemet Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok, és siessetek, s hozzátok ide az én atyámat. És nyakába borult az ő öccsének, Benyáminnak, és síra, és Benyámin is síra az ő nyakán. És megcsókolá mind az ő testvéreit, és síra ő rajtuk, aztán beszédbe ereszkedének vele az ő testvérei. Kedves testvéreim, amikor legutóbb itthon szolgálhattam, akkor a jó tettekről beszéltem általánosságba, és erről gondolkozhattunk együtt. A jó tettekről, az irgalmasságnak, a szeretetnek, a tetteiről. Ezeknek sorából szeretnék egy párat kiemelni a mostani, illetve az elkövetkező vasárnapokon. Most szeretném a jó tettek, az irgalmasság, a szeretet tettei közül kiemelni a megbocsátást. A megbocsátást. Nem arról a megbocsátásról szeretnék beszélni, ami mennyei atyánk gyakorol irántunk, az Úr Jézus Krisztus drága áldozatáért, hanem most arról, amit nekünk kell gyakorolni az embertársainkkal szembe. Először is hadd szóljak a megbocsátásnak a küzdelméről. Mindnyájan tudjuk, hogy elvileg ugye meg kellene bocsátanunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. De hogyha belegondolunk most azokba az élethelyzetekbe, amikor meg kellett bocsátanunk valakinek, ki vétkezett ellenünk, akkor tudjuk, hogy a megbocsátás egyáltalán nem olyan könnyű dolog. Ez egy nagy küzdelemben születik. Amikor valaki minket megsért, megsebez, megbánt, akkor feltör bennünk a viszonzásnak, a bosszúnak, a bosszú állásnak az érzése, érzülete, gondolata. Feltör bennünk mégpedig szinte azonnal. És nem gyengén, ha szabad így kifejeznünk ezt, hanem nagyon is erősen. Mégis, ha az Úr gyermekei vagyunk, akkor tudjuk, hogy meg kellene bocsátanunk. Mert az atyánk kegyelme, Krisztusunk véréért, erre kötelez minket. Tudjuk. És már is kezdetét vette a megbocsátásért való küzdelmünk. Mert jön a bosszúvágy, és vele szemben jön az, hogy meg kellene bocsátanunk. De hát ez nem olyan egyszerű. Azt hiszem, hogy József is nagyon harcolt magában, míg nem eljutott addig, hogy megbocsát a testvéreinek. Évekig tartott nála ez a belső tusakodás. Valaki leírta, hogy mindig csodált a gyermekkorában, hogy József olyan furfangos módon bocsátott meg a testvéreinek. Egyszer keményen beszélt velük, börtönbe vetette őket, aztán elöntötte a szánalom, sírt, mint egy gyerek, túljár a testvérei eszén, pénzt rejt a zsákjaikba, egyiket fogjulejti, a másikat lopással vádolja meg. Ezeket műveli hónapokon, sőt éveken át. Végül megbocsát. mennyit vívódott József, míg eljutott oda, hogy megbocsásson a testvéreinek. Nem volt könnyű ezt neki egyáltalán megtennie. Hiszen ha beleképzelitek magatokat a helyzetébe, akkor itt vannak a testvéreim, akik miatt hát annyi szenvedésen kellett átmennem. Fiatal korom legszebb éveit kellett a börtönben törtenem, rabszolgaként kellett dolgoznom, még otthon is terrorizáltak a testvéreim. Igaz, hogy aztán minden mássá lett, mert fölemeltettem a fáraó után a legmagasabb pozícióba, de amíg oda emeltettem, addig bizony súlyos szenvedéseken kellett átmennem. Most ezeknek a testvéreimnek kellene megbocsátani. Hát végül, ahogy látjuk a történetből, megbocsát, de a bánat és a szeretet egy hangos sírásban tör ki belőle. A megbocsátás született meg akkor. Nem olyan könnyen születik meg a mi szívünkbe se, a mi életünkbe se azokkal szembe, akik valóban megsebeztek, vagy megbántottak, vagy kárt okoztak nekünk. Mi van akkor, ha valaki nem bír megbocsátani valakinek? Nem tud oda eljutni, hova József? Dolgot lehetne itt mondani, én most egy filmből szeretnék idézni, amit valamikor pár héttel ezelőtt láttam részben. A lényeg az volt, hogy egy gyermek, egy fiú megölte az apját és az apjának a testvérét is. És hát úgy ölte meg őket, hogy nem lehetett kitalálni, hogy ő volt a gyilkos. Mindenki másra gyanakodtak, de pont a fiúra, az egyetlen fiú gyermekre nem. A nyomozók nyomoztak, végül az egyik nyomozó rájött erre, hogy a gyermek a gyilkos. És akkor beszélgetett vele, de egy olyan helyzetbe jött létre ez a beszélgetés, amikor a gyermek már a pisztolyt az a mostoha anyjára szegezte, mert ő vele is végezni akart. És akkor a nyomozó is ott állt mellette, és próbált arra rá venni, hogy ne ölje meg az anyját, a mostoha anyját. Végül a gyermek a pisztolyt saját maga ellen fordította, és öngyilkos lett. Hogy miért tette ezt a gyermek? Azért, mert az apja alkoholista volt, és kisgyermek korában kegyetlenül bánt vele, és az édesapának a testvére és a mostoha anya mindezt szótlanul tűrte. Nem álltak oda a gyermek mellé, nem fogták a pártját. És ebben a gyermekben, aki időközben ugye felnőtt, fiatalember lett, ez benne maradt a film története szerint, és oda juttatta el az, hogy nem tudott megbocsátani az apjának és a többi családtagjainak, hogy végül megölte, illetve meg akart őket ölni. De végül ahelyett, hogy megbocsátott volna, érdekes, hogy a nyomozó erre próbált őt rábeszélni, mielőtt megbocsátott volna, előtte lelőtte saját magát. Mert nem a megbocsátás tűnt neki könnyebbnek, hanem az öngyilkosság. Akárhogy is van, ez csak egy ilyen kitalált történet, de mégis jelzi, hogy az embert, aki nem tud megbocsátani, azt az embert elönti a bosszúvágy, a viszonzásnak, a jogosnak érzett viszonzásnak, az igazságosnak érzett bosszúnak a vágya, és ez akár még gyilkost, esetleg netalántán öngyilkost is faraghat az emberből. Egy másik dolog is eszembe jutott. Olvastam valahol, hogy egy tudományos kísérletet folytattak, és ennek során négy férfi és négy nő, mindnyájan igen intelligens emberek voltak, kutatók voltak, mindnyájan tudósok voltak, vállalták, hogy részt vesznek, és így nyolcan két évre egy ilyen izolált helyen fognak élni. Számos felkészítésen vettek részt, ahol próbálták nekik elmagyarázni, hogy milyen nehézségekkel kell majd szembenézniük, hogy kell ezt kezelni. Lényeg az, hogy alig telt el pár hónap, és a négy férfiből és a négy nőből lett két darab négy fős csapat. De nem így, hogy négy férfi meg négy nő, nem így összekeveredtek, mert lényeg, hogy össze-vissza vesztek egymástól. És az utolsó hónapokban odáig romlott a viszonyuk, hogy senki nem beszélt senkivel. Már nem két-négyes csapat volt, hanem nyolc különálló ember. A feszültségeket nem tudták egymásnak, ugye, vagy a sértéseket, bántásokat, vélt sértéseket, vélt bánt, nem tudták egymásnak megbocsátani, és a megbocsátás hiánya miatt teljesen elmagányosodtak. Nos, ez a két példa érzékelteti velünk, hogy ha nem tudunk eljutni oda, ahova József Isten kegyelméből el tudott jutni, hogy megbocsát az ellene vétkezőnek, akkor ennek nagyon-nagyon keserű következményei lesznek úgy a saját lelkünkben, mint az emberi kapcsolatainkban. De az biztos, testvérek, hogy ahogy József, ahogy mondtam, Isten kegyelme által tudott eljutni oda, hogy megbocsásson a testvérének, mi se tudunk másképpen. Csak az Úr Jézus Krisztus segedelmével, az ő erejével megerősítve vagyunk képesek arra, hogy legyőzzük ezt a bennünk élő törvényt, a bosszúállásnak, a viszonzásnak a törvényét és erejét. Voltak éppen csak Jézus Krisztus az, aki ugyanígy bocsát meg nekünk, legyőzve az igazságos bosszú vágyát, hogy így mondjam, mert mi aztán megérdemelnénk az ő büntetését és nem a kegyelmét. Mégis ő nem úgy bánik velünk, hanem úgy, hogy nem érdemeljük meg egyáltalán, kegyelmesen megbocsát nekünk. És egyoldalúan, ugyanúgy kell nekünk is, de csak vele vagyunk erre, testvérek, képesek. Sőt, még egy valami jutott itt eszembe, tudnélik az, hogy olykor nem elég, hogy az Úr Jézus csak egy megbocsátásra képesít minket, hanem van, amikor folyamatos megbocsátásra kell minket megerősítenie. Mert arra gondolok, hogy idő teltével olykor kiújulnak bennünk ilyen régi sérelmek, amiket már mi voltak éppen megbocsátottunk valakinek, de amikor meglátjuk az illetőt, vagy hallunk róla, megint az eszünkbe jut a sérelem, és ugyanúgy haragszunk rá, és ugyanúgy a bosszú ott munkál bennünk, mintha meg se bocsátottunk volna. Szóval ilyenkor is ugyanazt kell mondanunk, hogy Krisztusunk, ahogy egyszer megbocsátottál nekünk, mi is már megbocsátottunk, de segíts, hogy újra tudjuk megbocsátani. Most is meg tudjak bocsátani. Most is el tudjam engedni a tartozást. Ne kívánjak büntetést végrehajtani. Ne kívánjam, hogy vezekeljen a másik. Ne kívánjam, hogy bűnhődjön a másik. Most is lemondok a bosszúról, ahogy egyszer már lemondtam. És nem engedem a bűnnek magamban és a sátánnak se, hogy újra a bosszú vágy tölthess el a szívemet. Köszönöm, hogy te erre szabaddá tettél engem. Krisztusba kapaszkodva, testvérek, nem csak egyszer tudunk megbocsátani, hanem lehet, hogy folyamatosan meg tudunk bocsátani annak, aki ellenünk vétkezik valamilyen formában. De Krisztusra hitáltal mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy eljuthassunk oda, hova József eljutott. Hogy megbocsát feltétel nélkül a testvéreinek. Nézzük most, testvérek, másodszorban a megbocsátásnak a következményeit. Ugye itt a megbocsátás következményei elsősorban jelentkeznek az emberi kapcsolataink viszonyában. Hadd mondjak ilyen képeket, amikkel próbálom érzékeltetni, hogy mire gondoljunk. Az egyik kép a hídépítés. Amikor József és testvérei között megtörtént a szakadás, akkor, mert eladták őt a testvérei, akkor, és József nyilván ezért haragudott a testvéreiről az első pillanatokban, sőt aztán utána is, akkor ott közöttük egy nagy szakadék keletkezett. Nagy szakadék, és ez a szakadék, ez mélyült. És amikor ő megbocsát a testvéreinek, akkor a szakadék két részén álló, két szélén álló csoport között, ugye József és a testvére és családja között épül egy híd. Amikor megbocsát József, akkor hidat épít. a kis papír, amit kaptak a testvérek, fölírtam George Herbertnek ezt az idézetet, hogy ki megbocsátani nem tud, maga alatt is felépíti a híd, felégeti a hidat. Annak, aki megbocsátani nem tud, nem maradnak az emberekkel kapcsolatai. Majd mindig újabb és újabb emberekhez megy, de azokkal is össze fog veszni. És azok a kapcsolata is egy idő után megszűnnek. Ha megbocsátunk, a sérelmek mély szakadéka fölött keletkezik egy kis függőhíd. A megbocsátásnak a függőhídja. Létrejöhet a közlekedés, úgy így mondjam, emberek között. Ami korábban megvolt, de megszűnt. Helyreállnak kapcsolatok. Harmonizálódnak kapcsolatok. Békességre jutunk embertársainkkal. Akár családba, vagy családon kívül is igaz ez. Aztán egy másik képet is mondanék, ugye az ördögi kör képét. Az emberek olykor már nem is tudják, hogy miért gyűlölik egymást. Lehet, hogy az ír katolikus még mindig Oliver Cromwellnek a népe ellen elkövetett bűneit akarja megtorolni. Lehet, hogy a ruandai katona, aki a bozótvágó késével gyilkolászik, a burundi törzsnek az ő törzse ellen ősidőkben elkövetett bűneit akarja megtorolni. A zsidó gyűlöli a nácit, a náci a zsidót évtizedeken keresztül. Előbb ez akarta kipusztítani amaszt, aztán ez emeszt, kommunista mezbe öltözve. De ott húzódnak ezek a bosszú vágyak, ez a feneketlen gyűlölet sokszor emberi lelkeknek a mélyén. Maguk se tudják az emberek sokszor, hogy miért. De az egyik gyűlölet aztán szüli a másikat. A másik az egyiket. És állandóan megy ez a nyomorult körforgás. Akár egy családba is. Ő így, én úgy, akkor én így, akkor ő úgy, akkor ez. És megy körbe-körbe a bosszúállás. És mindenki úgy érzi, hogy teljesen jogos. Már csak a halál vet ennek véget. A polgár a kommunista ellen, a kommunista a polgár ellen. Majd csak a halál vet neki véget. A náci a zsidó ellen, a zsidó a náci ellen. Csak a halál vet neki véget a gyűlölet körforgásának. Nincs kilépés. Ha József úgy marad, ahogy maradt volna magától, akkor soha nem bocsátott volna meg a családjának. Maradt volna ez a feszült viszony köztük. Vagy bosszút állt volna valahogy. Aztán a testvérei megint bosszút álltak volna valahogy rajta, ha tudnak. Egyszerűen testvérek, ebből az ördögi körből akkor van kilépés, amikor megbocsátás születik valakinek a szívébe. Nem akkor, amikor igazságos ítélet születik. Az igazságos ítéletet hagyjuk az igazságosan ítélőre. Akkor születik kilépés, amikor megbocsátunk. Egyoldalúan elengedjük a másiknak a tartozását. Ugye nem könnyű dolog ez. De csak így tudunk kilépni ebből az ördögi körből. Különben rámegy a házasság, rámegy a gyerekeinkkel, az unokáinkkal, a hívő testvéreinkkel való kapcsolat. Minden rámegy. Lépjetek ki az ördögi körből azáltal, hogy Krisztusba kapaszkodva megharcoljátok a megbocsátást velem együtt. Egy harmadik kép talán, hogy még inkább érzékeljük ezt a dolgot. Az emberek között, ahogy Tóth Árpád mondja a Lélektől Lélekig című versében, a jeges űr lakik. Egyszerűen azok az emberi kapcsolatok, ahol nincs megbocsátás, azok olyanok, mint egy ilyen jég. Hideg. Hideg. Nincs szeretet már ottan a két ember között, hanem jeges, fagyos, ugye szokták mondani, hogy fagyos a hangulat a családban. Hát megfagy a hangulat, nem csak a hangulat, hanem befagynak a kapcsolatok is. Nincsenek kapcsolatok. Ez a befagyás ezt jelenti, hogy nincs. Gyakorlatilag alig beszélünk egymással, nem osztjuk meg egymással a gondolatainkat, az érzéseinket. Aki megsértett minket, és akire mi haragszunk, és akinek nem tudunk megbocsátani, azzal az emberrel befagy a kapcsolat. Megfagy a kapcsolat, kihal a szerelem, kihal a szeretet, minden kihal. és amikor megbocsátunk, akkor fölenged a fagy. Akkor elkezdődik egy gyógyulás. Egy gyógyulás a kapcsolatba. Egy fölmelegedés a kapcsolatba. Javulás a kapcsolatba. Ismeritek ugye ezt? Hát, ha ismerni akarjátok még jobban, gyakoroljátok velem együtt, gyakoroljuk a megbocsátást Krisztusunkba kapaszkodva. Azonban a megbocsátás következménye nem csak így az emberi kapcsolatainkban jelentkezik, hanem bennünk magunkban is. Bennünk magunkban is. Ránk is gyógyítólag hat, ha megbocsátunk valakinek. Talán azt hiszük, hogy ha majd igazságot vettünk, ha majd a másik megbűhődött, meg vezekelt, akkor megnyugszunk. Nem fogunk megnyugodni. Annál is inkább nem, mert kapni fogjuk a következő pofont tőle, vagy valaki mástól. Nem fog semmi megoldódni. Aki megbocsát, abban oldódnak meg a dolgok. Abban feloldódnak a dolgok. Az olyan ember például egy belső békességet, egy belső boldogságot tapasztal meg. Fölszabadul az ilyen ember, aki meg tud bocsátani. Olvastam Tolstojról, hogy mielőtt megházasodott volna, megmutatta a leendő feleségének a naplóját, amely naplóban megörökítette ifjúkori kicsapongásait, mert ilyen nőcsábász lélek volt. És hát gondolta, hogy akkor majd tiszta lappal indul a házasságba, mert ő megmutatja ezt a naplót a feleségének. Hát az a leendő felesége elolvasta a naplót, de Tolstoj nagy őszintesége visszafelé sült el, mert a mennyasszony, illetve hát aztán a felesége is lett, egyre jobban megkeseredett. És végül már a féltékenység majd fölemésztette ezt a szerencsétlen asszonyt, és egy ilyen engesztelhetetlen harag vett erőt rajta, mint ő is ezt leírta, mert nem tudta megbocsátani a férjének a fiatalkori kicsapongásait. Sőt, hát Tolstojnak még a házasságában is volt egy-két ilyen kis mellé nyúlása. De hát a feleség nem tudott megbocsátani, és végül az a nagy szerelem, az egy nagy gyűlöletbe csapott át közöttük. Ha megbocsátott volna, más lett volna köztük a viszony. Az ember, aki megbocsát, az nem érzi aztán utána magányosnak magát. Mert aki nem tud megbocsátani ennek se, annak se, hanem mindenkire valamilyen módon, vagy valakire, akivel kapcsolatban haragszik, neheztel, az olyan ember egyedül marad végül. Ő falakat épít maga köré, és ott lesz befalazva végül. És ebből a magánynak a falai közül egyszerűen nem lehet máshogy kitörni, csak úgy, ha az ember egyszer csak megbocsát, akkor szétrugja maga körül a falakat. És akkor megszűnik az emberi szívnek az a magányosság érzése. Tehát testvérek, ha megbocsátunk, annak igen nagy és áldott következményei vannak, úgy a kapcsolatainkra nézve, mint saját magunkban is. Kívánjátok azt, hogy ne haragudjatok senkire, ne akarjatok bosszút állni, hanem kívánjátok a megbocsátást. Ahogy nektek megbocsátottak, úgy bocsássatok meg ti is. Végül hadd szóljak egy pár gondolatot még a megbocsátásnak a kötelezettségéről. Azt gondolom, testvérek, hogy József azért bocsátott meg a testvéreinek, ha a legmélyebb titkait keressük ennek, mert megértette, hogy ő neki megbocsátott az Isten, és őt kegyelmesen és szeretettel hordozta egész életébe. És őt ez az őt kegyelmesen hordozó isteni szeretet, ez a fölemelő, megtartó, megőrző irgalom, ez arra kötelezi, hogy ő is megbocsásson a testvéreinek. Ezt ő világosan látta, és nekünk is világosan látni kell. Ha nekünk megbocsátott az atyánk a Krisztus véreért, akkor ő ezzel, és nem csak egyszer bocsát meg, ha szabad így mondanom, hanem újra és újra élhetünk az ő kegyelméből, ebben ő kitart, akkor ez minket kötelez arra, hogy mi is megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek. Ezt a kötelezettséget az előbb idézett imádságban, a mi atyánkban még ráadásul magunkra is vállaljuk. Magunkra vállaljuk. Valahányszor elmondjuk, testvéreim, a mi atyánkot, mindig magunkra vállaljuk, hogy megbocsátunk a másik. Azt mondjuk az Úrnak, hogy megbocsátunk, illetve bocsássa meg ő a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Egyértelművé tette Jézus, hogy a mi megbocsátásunktól függ az ő megbocsátása. úgy fog megbocsátani ő nekünk, mint ahogy mi bocsátunk meg másnak. Ha másnak mi meg nem bocsátunk, nekünk se fog megbocsátani. Ha meg nem bocsátjátok az embereknek az ellenetek elkövetett vétkeit, a ti atyátok sem bocsátja meg az ellen elkövetett vétkeiteket, mondja Jézus. Tehát testvérek, vállaljuk ezt a megbocsátást. Vállaljuk ennek a küzdelmét, ennek a harcát, de el kell jutnunk ide. Nagyon fontos dolog az, hogy József kezdeményezőn bocsátott meg, amikor megbocsátott. Nem a testvérei bocsánat kérésére várt már egy idő után, mert nem is tudták persze, hogy kicsoda ő, hogy bocsánatot kérjenek tőle. De ha arra várt volna, József mind a mai napig nem bocsátott volna meg a testvéreinek. Itt van testvérek a nagy dolog, hogy nekünk is kezdeményezőn kell megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Kezdeményezőn, előbb. Nem mondhatjuk, hogy majd, ha bocsánatot kért a másik. Mert akkor már nem előbb. Akkor már a megbocsátásunk is következmény. Lessük a reakcióit, lessük a szemét, hogy adja valami jelét az alázatnak, a bűnbánatnak. És akkor majd megbocsátunk. De testvérek, valahogy érezzük, hogy ez már akkor nem az igazi, mert az atyánk se így bocsát meg nekünk. Nem úgy, hogy majd előbb, ha, akkor majd én is. Hanem egyszerűen, ahogy Balassi írta, mert értette az ígét, ki már megkegyelmeze. Ugye béküljészen, ki már megkegyelmeze. Már, ő már megbocsátott. Most már jöhetek, azt én is megvallhatom előtte a bűneimet, meg kérhetem a bocsánatát, meg meg is köszönhetem, de már megbocsátott nekem. Ő előbb tette meg az első. Mint hogy az összes bibliai történetből Isten fia, mondjuk az Úr Jézus Krisztus valakit szeret, akkor mindig ő a kezdeményező. A példázataiban is mindig ő a kezdeményező. Ott van az a guta ütött, megbocsátottak a te bűneid, nem ha meg, közli vele. A tékozló fiú elé haza, kiszalad az apja, és behívja az atya a házába, a vendégségbe, az utcáról, meg innen-onnan az embereket. Nem, hogy ha, majd, akkor bejöhettek, nem, jöjjetek, már minden kész van. Testvérek, valahogy az Úrnak ez a megbocsátó, és előbb megbocsátó, előbb szerető, előbb irgalmazó indulata kell, hogy rajtunk is kiütközzön. Legyetek irgalmasok, miként a ti mennyei atyátok irgalmaz. Ha mi a mennyei atyának vagyunk a gyermekei, akkor az atyánk vonásai, a családi vonások rajtunk is ki kell, hogy ütközzenek. És ez egyáltalán nem könnyű. Ez egy harcban születik, amelyben tényleg szükségünk van a Krisztusra. Igen, Jézus még ezt is mondta, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Az ellenségemnek megbocsátani? Na hát ez a természetes indulatainktól oly messze van, mint Makó Jeruzsálemtől, de lehet, hogy még messzebb. Az ellenségnek megbocsátani? Hát még mit nem? De igen, mondja az Úr. Az atyánk az ellenségeinek bocsát meg Krisztus érdeméért. Nekünk is meg kell bocsátanunk, mert ez az ő atyai vonása, ez a családi vonása. Dietrich Bonhoeffer volt az, aki nagyon megküzdött ezzel a dologgal. Egy könyvet írt, az a cím a Követés. És azt mondja, hogy éppen ez a sajátos, nem mindennapi, szokatlan követelmény különbözteti meg a keresztényeket. Tudnélik az ellenségek szeretete. Ő maga imádkozott az ellenségeiért, a nácikért, mert azok akarták őt megölni, végül meg is ölték. Munkálkodott a náci Németország összeomlásán, de végül egy ilyen lágerben kivégezték. De azt írja, hogy az imádságban ő küzdött azokért az emberekért, hogy jussanak jobb belátásra, jussanak el az Úrhoz, akik ellen éppen harcolt. És azok meg ellene harcoltak. Azt mondja a közben járó imádságról, amit az ellenségeiért tett, hogy az imádságban odalépünk az ellenséghez. Vele, nála, érte vagyunk Isten előtt. Jézus nem ígéri nekünk azt, hogy az ellenség, akit szeretünk, akit megáldunk, akivel jót teszünk, nem fog sértegetni és üldözni minket. Meg fogja tenni. de még ebben sem tud nekünk ártani, és nem képes legyőzni, ha közben járó imádságban megtesszük a hozzávezető utolsó lépést, megtesszük helyette, amit nem tud megtenni önmagáért. Imádkozunk érte az Istenhez, hogy találjon az Istenre, és az Isten is találja meg őt, és bocsássa meg, és béküljön a bűneit, és béküljön össze vele, és ő is béküljön össze Istennel. Miért imádkozunk az ellenségeinkért? Akik megsértetek, akik bántottak, akik belemásztak a lelkünkbe, tönkretették az életünket, azért, hogy legyünk olyanok, mint az atyánk. Ez az ő vonása. Szereti az ellenségeit. Egyszer egy professzorról olvastam, aki a Princeton Egyetemen tanított, úgy került oda, hogy eredetileg kínai volt, és el kellett neki menekülnie, mert a családját a kínai kommunisták, Maoék, hát részben kiirtották, elszedték az összes vagyonukat, mindent, és végül örült ez az ember annak idején, hogy egy szál egymaga egy megmenekületet, és így emigrált az USA-ba. Ott aztán valahogy újra föl, mivel értelmes, okos ember volt, föl is karolták, meg az úr is vele volt, azt lett belőle egy professzor a Princeton Egyetemen. Lényeg az, hogy amikor telt múlt az idő, úgy látta, hogy neki haza kell mennie Kínába. Vissza kell térnie Kínába, és kell ott is tanítania Isten dolgait, Krisztus dolgait, a teológia dolgait. És aztán hát vissza is ment, és ott kezdte a szolgálatát, és ezt írta, hogy rájöttem, ha nem bocsátok meg a kommunistáknak, akkor nincs hozzájuk semmiféle üzenetem. És leírja ezt a küzdelmét, hogy kellett megbocsátani a Mao-nak és a kompániájának azért, amit vele is, meg a családjával is műveltek. És hogy jutott el odáig, hogy szeretni kezdte ezeket az embereket, és úgy kezdte nekik tanítani az Isten dolgait. És hívogatni őket a Krisztusba vetett hitre. Olyan szép dolog ez, testvérek, amikor megtörténik. Olyan csoda, amikor ez megtörténik. Ezt a csodát, ezt a kezdeményező, megbocsátó szeretetet, ezt rója ránk, a mi atyánk, aki Krisztusért előre kezdeményezően megbocsátott nekünk. Gondolkozzatok ezen, és kapaszkodjunk együtt a Krisztusba, hogy segítsen minket ennek a jó cselekedetnek, az irgalmasságnak, a szeretetnek, a kegyelmességnek, eme jó cselekedetének, a megbocsátásnak a végrehajtásában. Napról napra. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy a Krisztus érte szereted az ellenségeidet, bennünket. Látod, hogy olyan nehéz beleállnunk ebbe a szerepbe, bár ez illik hozzánk a leginkább, és ennek felelünk meg valójában. Tudnélik, az ellenségeid vagyunk. Természettől fogva, születésünktől fogva. Mi azt hiszük, hogy nem így van, nem így van, mi eleve hívőknek születtünk, mi eleve kegyeseknek születtünk, bennünk nincs ilyen romlottság, mégis a te igéd azt mondja, hogy így van. Krisztusunk, te az ellenségeidért adtad az életedet, hogy nekünk bocsánatot szerez, örök életet szerez. Köszönjük néked, atyánk, hogy ő érte megbocsátottál, minnyájunknak. Kérünk téged arra, hogy ez a megbocsátás, ez a jó hír, ez hadd vigyen minket arra, hogy mi is elgondolkozzunk azon, hogy kik vagyunk, miket követtünk el ellened, és segíts, hogy mi is megvallhassuk a bűneinket, hogy eltöröltessenek azok. Köszönjük te néked, hogy nem csak a bocsánat kérés kötelezettségét rója ránk a te kegyelmet, hanem a megbocsátásét is. Segíts, hogy mi is olyan irgalmasok tudjunk lenni, hogy te voltál hozzánk. Segíts, hogy mi is Józsefként, aki a te tükörképed volt, tudjunk megbocsátani az ellenünk vétkező testvérünknek, férjünknek, feleségünknek, gyerekünknek, szomszédunknak, annak, aki éppen mellettünk van. Kérünk téged arra, hogy segíts ebben napról napra megújulnunk, segíts ezt el nem felejteni, és segíts, hogy ez legyen az az ismérve, ami megkülönböztet minket másoktól ebben az országban, ebben a népben is. Hadd legyünk mi az ellenségeiknek kezdeményezőn megbocsátó, az őket megsértő, megbántó embereknek előbb megbocsátó emberek. Segíts, hogy így járhassunk, és így élhessük át a megbocsátás áldásait a saját szívünkbe, lelkünkbe, és segíts, hogy így gyógyulhassanak a kapcsolataink is, melyet annyi bosszúvágy és gonoszság, annyi gyűlölködés mérgez meg. Köszönjük te néked, hogy általad a lehetetlen is lehetővé lesz. Krisztusunk, hadd kapaszkodjunk beléd. Segítse jó tettet véghez vinnünk. Kérünk, hogy légy velünk az előttünk álló napokban is. Tartsd meg életünket gondviselő szeretetedből, vigyázz azokra, akik távol vannak, pihennek valahol, légy közel hozzájuk, hozd őket vissza ide, és légy áldásul nékik. Kérünk arra is, hogy minket is hordozzál a gyülekezetünk dolgaiban, áld meg jövő heti bibliaóránkat is, áld meg a templom építés előrehaladását, kérünk, hogy légy a munkásokkal, a vezetőkkel, ott, hogy szépen haladjanak rendelt időbe, elvégeződhessen ez a munka is. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, úgy anyagilag, mint lelki dologokban. Köszönjük, hogy szereteteddel nem felejtkezel el rólunk. Kérünk a beteg testvéreinkért, a nehézségekkel küszködőkért, testi, lelki nyomorúságban élőkért. Légy az ő gyógyító, megerősítő, szerető úruk, légy közel hozzájuk, és segítsd őket hittel beléd kapaszkodni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a gyülekezeti bibliaóránkat a szokott időbe kedden este 6 órakor megtartjuk. Ha Isten is értett minket, szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem még, hogy az elmúlt héten, az ifjúsági héten voltunk a szlovákiai Svidben. Hála Istennek szépen megjártuk. Nem volt semmi baj. Az időnk is jó volt. Alig volt egy kis eső, az is csak némelyikünket kapta el az úton. Nagyon jó kiránduló időnk volt, úgyhogy megvolt a lelki része is, az alkalomnak jó beszélgetések is voltak. Bár némelyek hiányolták, hogy egy kicsit több szabadidő legyen, majd legközelebb erre is figyelünk. Többet tudjanak játszani, beszélgetni egy kicsit, ne legyen mindig egy program, amit csinálni kell. De hála Istennek, hogy azért minden békességbe és örömmel végbe ment. Úgyhogy köszönjük azoknak is, akik itthonról kísértek minket gondolatba vagy imádságaikba, meghallgattatok a könyörgéseik. Hála legyen érte Istennek. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, ami a 493. ének, 493. A 493. énekünk 4., 5. és 6. versét énekeljük, tehát 493. 4., 5. és 6. versét. Utána a nemzeti imádságunkat énekeljük. A 493. énekünk 4. verse így kezdődik. Adjad, hogy erős hittel bízzam szent fiadban. Áldás békességet kívánunk!